Több hónapnyi vita után szavazta meg végül az amerikai kongresszus április 20-án azt az Ukrajnának szánt 60 milliárd dolláros segélycsomagot, ami akár fordulatot is hozhat a háborúba egyes elemzések szerint. Jens Stoltenberg NATO főtitkár szerint viszont már lehet, hogy későn, mint ahogy a NATO főtitkára az Európai Unió tagállamait is kárhoztatta egy mindnapi nyilatkozatába azért, hogy nem teljesítették a korábban tett ígéreteiket Ukrajna megsegítésével kapcsolatban. Eközben Ukrajnában már nem arról van szó, mint tavaly ilyenkor, hogy az ukrán támadás milyen irányba is indulhat el és mit érhet el, hanem hogy a mindenki által jósolt orosz támadás milyen eredményekkel járhat. A Szabad Európa podcastjának két vendége, Demko Attila író, biztonságpolitikai szakértő, a Matthias Corvinus Kollégium biztonságpolitikai műhelyének vezetője, és Rácz András Oroszország szakértő, a Corvinus Egyetem oktatója. Veletek fogjuk az aktuális helyzetet átbeszélni. A nézők, hallgatók számára jelezném, hogy április 31-én kedden rögzítjük az adást. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor maradjunk először Stoltenberg szavainál. Elkéstek a nyugatiak a ukrajnák szánt segéllyel?
Hát nyilván jobb lett volna, hogyha nincs ez a több mint fél éves csúszás az amerikai segélyvel, de elkéstek mihez képest, vagy mi a cél? Tehát ha a cél az, hogy Ukrajna teljesen felszabadítsa a területét, és így érjen véget a háború, vagy egy Ukrajnának nagyon kedvező helyzetből, én azt gondolom azon nem változtatott volna, hogyha több mint fél
A cél, bocsánat, hogy a szabályok, most már úgy látom, hogy az orosz előrenyomulás, további orosz előrenyomulás megállítása, ami mondom, a mai nap úgy látszik, hogy már ez is azért nagyon komoly nehézségeket fog
hozni. Igen, tehát én szerintem ez a fő kérdés, hogy ez a késés, meg az, hogy az Európai Unió nem tudta a vállalt, amit egyébként lehetett látni előre, mert nem voltak meg egyszerűen a számok, ezt nem tudta vállalni, tehát az 1 millió lőszert nem tudta leszállítani, ez mindenképpen rosszabb helyzetbe hozta az ukránokat, de eleve nem jó helyzetből indult már ugye a nyári offenzíva kudarca után Ukrajna, tehát az elképzelés, ami nagyon komolyan megvolt, hogy ugye egy évvel ezelőtt, hogy a 23-as offenzíva után jobb helyzetbe tudja várni Ukrajna a tárgyalásokat, vagy jobb helyzetbe tud belemenni, ez azért már nem volt meg ősszel se, vagy a nyári támadás gyakorlatilag kudarcnak nevezhetjük kudarca után. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy mindenképpen káros Ukrajna számára ez a hosszú késés, és nagyon sok szerintem emberveszteséghez, eszközveszteséghez járult hozzá, főleg a lőszerhiány, de önmagában stratégiai szinten nem változtatta meg az eredményt abban a tekintetben, hogy ez már nem arról volt szóló egy újabb offenzíva, hanem inkább a védelemről szólt volna, és most is a védelemről szól. Tehát nehezebb helyzetben várja Ukrajna nyarat, mint akkor várta volna, hogyha ez a segélyidőben beérkezik szerintem. Ez a fő kérdés, illetve hát az a nagy kérdés, hogy az oroszok mit tudnak, mert most azért felgyorsultak az események az utóbbi 2-3 hétben, tehát ilyen értemben lehet, hogy később az oroszok tényleg, én nem tartom ezt valószínűleg, de azért már komolyabb helyeken is mondják, hogy azért van esély, valamilyen szintű esély, nagyobb áttörésre a Donbaszban, tehát ha ezt meglépik, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy elkésett.
Ja, azt érdemes hozzátenni, hogy ugye Attila is mondta, hogy több mint 6 hónapot késett az amerikai katonai segély, de egyébként nem csak az amerikai. Tehát a Kieli Világgazdasági Intézetnek van a Ukraine Support Tracker nevű projektje, ebben összegszerűen, illetőleg az átadott eszközök tekintetében szinte darabra lehet követni, hogy melyik ország milyen összegű és milyen jellegű támogatást ad Ukrajnának. Na most a Ukraine Support Tracker adatai alapján tavaly ősszel Ukrajna 90%-kal kevesebb támogatást kapott, mint 22 őszén. Tehát az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Ez nem csak az amerikai támogatás csökkenéséből áll össze, hanem számos európai szövetséges is csökkentette az átadott támogatások mennyiségét is, mind összegben, mind átadott fegyverzetben. Részben azért is, amit Attila is mondott, hogy bizonyos dolgok egyszerűen nem voltak meg, bizonyos készletek elkezdtek kimerülni, és ez volt az általános kontextusa annak, hogy ráadásul még ugye az amerikai segély is ennyire sokat késett. Nem nagyon volt szerintem ember, aki arra számított volna, hogy miközben az Egyesült Államoknak nyilvánvaló stratégiai érdeke ennek a segélynek a folytatása, hogy több mint 6 hónapig képtelenek áttolni ugye a saját törvényhozásukon. Na most ugyanebből a késlekedésből következik, ugye óriási léptékekről beszélünk. Tehát, hogy a nézők és a hallgatók tisztában legyenek ezzel, ez a frontvonal majdnem 1100 km hosszú. ugye mindkét oldalon 4-500 ezer ember van a frontvonalon és közvetlen környezetében, Ukrajna több mint 1 millió katonát tart fegyverben, Oroszország hasonlóképpen. Tehát őrületes léptékről van szó, egy ilyen léptékű háborúnak van egyfajta tehetetlensége, vagy kifutása, úgy tetszik. Tehát azzal, hogy itt a katonai segélyről szóló törvény végül átment ugye az amerikai törvényhozáson, ez nem fog eredményezni azonnal a javulást. Ez 6-8 hét legalább, amíg ezek a szállítmányok elkezdenek érdemi értelmezhető mennyiségben megjelenni a frontvonalon. Másképp fogalmazva, április 20-a után is, amit Attila is mondott, hogy rossz az ukrán erők helyzete, az ukrán erők helyzete tovább fog romlani egy ideig, mielőtt elkezd majd jobbra fordulni. Egyszerűen úgy kell elképzelni, mint ahogy egy tankhajó szokott fordulni. Tehát nem hiába rángatja, vagy tekeri gyorsan az ember a kormányt, borzasztó lassan fordulnak ezek a trendek. Itt is ez lesz. Tehát itt a következő 6-8 hétben nagyon-nagyon nehéz helyzet vár még az ukrán katonákra, elsősorban a Donbaszban.
Viszont ez a 90%-os arány, az igazság, ez engem is meglepett. Kijelenthetjük akkor gyakorlatilag, hogy Ukrajna hónapokon keresztül kvázi saját erejéből a nyilván a tartalékot, nyugati segélyt felhasználva védekezett, vagy vívta ezt a háborút?
Nem teljesen saját erőből, ugye 90%-kal csökkent, de a 10% is elég sok. Tagállami szinten érdemes ezt lebontani, tehát tényleg, ha a nézőknek, hallgatóknak érdekli őket a részletek, Ukraine Support Tracker meg lehet keresni, nagyon-nagyon jó adatsorok vannak, tényleg ilyen keresztáblás módon is lehet keresni, meg lehet nézni, melyik országban hogyan alakultak a támogatások. Ugye az Európai Unió is viszonylag lassan tudott dönteni arról a bizonyos Ukrajnának szánt nagyjából 50 milliárdos segélycsomagról. Érdekesség egyébként, ugye ez az 50 milliárd, amit 4 évre ad az Európai Unió Ukrajnának, ugye ebben a pénzben, tehát ez összegszerűen kevesebb egyébként, mint amit korábban havi 1,5 milliárdot kaptak, ugye gyakorlatilag az ukrán költségvetés cashflow-jának fenntartására. Tehát az unió részéről jövő anyagi támogatás is bizonyos mértékig csökken. Tehát nem csak az Egyesült Államok csökkentették a támogatást, az a kérdés, hogy ugye a múlt az ilyen, hogy a közeljövő az hogyan fog alakulni. Itt én arra számítok egyébként, hogy az amerikai támogatás megszavazása, pláne azért, mert ugye ez a támogatás eredetileg ősszel kellett volna, hogy átmenjük, hogy Amerikában ősztől őszig tart a költségvetési idő, azt hiszem szeptemberig. Tehát ez 1 évet kellett volna, hogy lefedjen, de így, hogy csak áprilistól indul, így nyilvánvalóan nem csak a szeptemberig hátlevő pár hónapra elég, hanem jóval tovább is. Tehát ennek van egy ilyen hosszú távú átfutása. Én arra számítok, hogy itt az amerikai kötelezettségvállalásnak lesz egy ilyen pull, egy ilyen vonó hatása, hogy más országokat is bátorít, hogy igen, ebbe a dologba érdemes beleállni.
Praktikusan ez a 60 milliárd most csomag, ez mit jelenthet mondjuk, tehát értve fegyverbe adott esetben, és ezek mikor jelenhetnek meg, és milyen változást hozhatnak a háború menetében, ugye hosszú távú, vagy bocsánat, nagy hatótávolságú rakétákról van szó többek között, amikkel mondjuk az ukránok jelentősen a frontvonal mögött lévő orosz célpontokat támadhatnak.
De ezt már átadták ezen csomag előtt, tehát ez már márciusban átment, és ugye az ukránok használták is a Decemz rakétákat, méghozzá sikeresen, tehát Berdyanszkot, egyéb orosz légibázisokat támadtak, és komoly sikereket értek el, tehát ez megvan, tehát az Egyesült Államoknak a katonai segítsége, be vannak olyan elemek, amik bizony az oroszok számára tudnak kihívást jelenteni, és ezek főleg a mélységi csapások. Ugye itt most már a Krími híd is célba tud kerülni, tehát a távolságra megvan, és sokkal, tehát ugye ez mindig, amikor egy ilyen új elem bekerül, akkor az oroszoknak reagálnia kell. Van egy időszak, amikor bizony ez nehezíti az orosz műveleteket. Az más kérdés, hogy lehet reagálni, általában ez nehezíti a helyzetüket, hiszen nem tudnak közelebb telepíteni mondjuk egy repülőtérre helikoptereket, és a helikoptereknél ezért ez már ez a 300 kilométer nagyon sokat jelent. Ugye a helikopterek azok jóval rövidebb, meg lassabbak is, lassabb eszközök is, mint mondjuk egy sugárhajtású vadászbombázó, de minden eszköznél ez hátrány. Az a kérdés, hogy itt is az a kérdés, hogy mennyit, ugye, hogy hány darab. Van kérdés, hogy a cél megjelölés meg egyéb során van-e amerikai vétó. Ugye ezeket a részleteket nem tudjuk, hogy mit hagynak az amerikaiak, hogy az ukránok támadjanak, mert ukrán saját kútfőből azért sok célt nem biztos, hogy tudnak, tehát azért kell ez az amerikai műholdak, kellenek az amerikai elektronikus meg egyéb hírszerző eszközök, de mondom, ez mindenképpen jelentős, és maga a csomagban is, hát a legjelentősebb szerintem maga a 155 mm-es lőszer. Tehát anélkül nem megy. Tehát hiába adsz át eszközt, és ugye ez a, szerintem ez az óriási nagy meg nem értés, hogy az eszköz önmagában sem, nem semmi, de az egy vas. Tehát kell ember, ami szerintem óriási problémája Ukrajnának, és ezzel nem tud a nyugat segíteni. Tehát kell ember, kell lőszer, és kell hozzá egy infrastruktúra. Egyébként az F-16-osnál is ez is egy óriási probléma. Tehát lehet adni akár több százat is, mert van, csak az infrastruktúra, a képzett pilóta, mindegy, tehát ezek bonyolult dolgok. Én azt gondolom, hogy leggyorsabban a Patriot, a 155 millis lőszer, a Tekkemsz, ezek tudnak segíteni Ukrajnán. Én azt gondolom, hogy ezek alapvetően lassítani tudják az orosz erőletörést, tehát megfordítani nem tudják a jelen helyzetet, de mindenképpen segít. Tehát lassítja. És az ukrán taktika szerintem már nem, tehát most nyilván nem látok bele Zelenszky, Szirszky vagy Jermák fejébe, de most már inkább az ukrán taktika, hogy lassítsuk az oroszokat, minél nagyobb veszteséget okozzunk, éljük túl ezt az évet, aztán majd meglátjuk. Tehát ugye maga a túlélés is egy taktikai elem, és akkor majd meglátjuk, hogy ki lesz az amerikai elnök, meglátjuk, hogy Oroszországban mi lesz, ugye amíg élünk, remélünk. Tehát szerintem már inkább ez az ukrán taktika. Ez lehet persze sikeres is abban az esetben, hogyha egy olyan amerikai vezető van, és meglepetésszerűen még akár lehet Trump is, aki az asztalra csap. Tehát ugye ezt nem tudjuk. Ilyen értelemben egyébként ezt kell látni, hogy a háború az mindig egy sötét szoba, amiben tapogatózik a legfelkészültebb, meg legtöbbet látó vezető is, és remél. Tehát most én azt gondolom, hogy a remény az ukrán vezetésnek a fő motívuma most, ami a magabiztosság az volt egy éve, most már a nagy magabiztosság az nincs meg, ez érezhető, hanem a reménykedés van, hogy történik valami pozitív dolog, és nyilván annál több az esély, minél tovább kitartanak. És itt a Donbass lesz valószínűleg a főfront a következő hónapokban, tehát ha sikerül az oroszokat megakadályozni, hogy mondjuk még novemberben sincs a Donbass a kezükben, akkor az például egy ukrán siker, tehát ilyen értelemben. Én ezt így látom. Persze lehet, hogy ők ezt nem így érzik, de szerintem ez már egy ukrán siker lenne, ha a Donbass nagy részét meg tudnák. Tehát hogy a maradék, ugye most a Donyeck megyéről beszélünk, mert Luhanszk az nagyjából már az oroszoké.
És ugye, amit Attila említett, az élőerő probléma. Ugye az ukrán haderő veszteségeit nem tudjuk. Közelítőleg sem. Azt tudjuk, amit ők mondanak saját maguk, meg a nyugati erők őróluk. Tehát Ukrajnának a veszteségei valamekkorák, de a legnagyobb probléma nem is csak a veszteség pótlása, az a probléma egyik része. A másik része a harcoló alakulatok rotálása, a pihentetés, a váltás, ezeknek a biztosítása. Tehát mondjuk egy NATO misszióban jellemzően 6 havonként váltjuk a katonáinkat, egyszerűen azért, mert olyan pszichés, meg fizikai megterhelés egy magas intenzitás misszióban való részvet, hogy körülbelül ennyit bír ki egy ember. Na most vannak ukrán alakulatok, amik 2 esztendeje harcolnak. Na most az, hogy ezeknek a váltását, a rotációját biztosítani lehessen, ugye ezt a célt szolgálja többek között ugye most elfogadott, tényleg hosszú hozavonal után elfogadott mozgósítási törvény. De ugye ebből a mozgósítási törvényből nem lesznek azonnal bevethető katonák. Hiszen ugye Ukrajna ellentétben az oroszokkal igyekszik rendes kiképzést biztosítani a katonáinak, itt tud egyébként a nyugat szintén segíteni. De azzal, hogyha elkezdik az átlag ukránt mozgósítani, ugye ebből sem lesz végtelen mennyiségű katona, mert egyszerre korlátozott mennyiséget tudnak kiképezni. Ukrajna azt mondja, jelenleg az a cél, hogy nagyjából 14 dandárnyi erőt, új erőt kell felállítani, körülbelül ennyi kell a veszteség pótlásához, a rotációhoz. De a kiképzés időigénye miatt ez nyár közepe, nyár vége előtt nem lesz meg. A probléma az, és itt van igaz Attilának, hogy az oroszoknak olyan értelemben előnye van, hogy nekik pillanatnyilag több, lényegesen több kiképzett katonájuk van, tehát időben előrébb tartanak néhány hónappal, ezzel a nagyobb mennyiségű kiképzett katonával fogják megpróbálni megcsinálni a nyári offenzívát. Ukrán oldalról az lesz a siker, ha ezt az offenzívát sikerül feltartani, lassítani, stratégiailag jelentős területvesztesség nélkül. Tehát ahol most, mit tudom, van egy jelenleg harcászati szintű orosz áttörés, már nem betörés, hanem áttörés, ugye Ocseretinénél, ez egy ilyen apró falvas mezőgazdasági terület, ilyen tanyabokrok cserélnek gazdát, ha most 3-mal több kerül az oroszok kezére, az különösebben sokat nem számít. De ha mondjuk Csasziviárnál, valamivel északabbra, az egy nem túl nagy, de nagyon jelentős város, ha az elesne, ha az az oroszok kezére kerülne, az már változtatna a hadműveleti szintű helyzeten is. Ukrán oldalról a következő hónapokban az lesz az eredmény, hogyha ezt az orosz nyári offenzívát jelentős, stratégiai jelentőségi veszteség nélkül fel lehet tartóztatni. És aztán majd az év vége felé, jövő év elején, amikor már lesz nagyobb számú F-16-os, amikor már lesz nagyobb számú kiképzett katona, amikorra az első kérdésedre visszatérve, nagyon komoly késés után, de végre felpörög a nyugati lőszergyártás, majd akkor lehet gondolkodni azon, hogy esetleg új területeket visszaszerezni, de ez az év, ez döntően a defenzíváról fog szólni a következő 4-6 hónap mindenképp.
Képes lehet Ukrajna ezt a 14 dandárnyi embert kiállítani egyébként? Persze, ugye most már azért a nagyon sok riport tudósítás van a nyugati médiában is arról, hogy most a Politikon, emlékszem, múlt héten volt egy cikk, ahol a újságíró maga írta, hogy megdöbbenve látta, hogy egy Kijevből a nyugati határhoz tartó vonaton az utazók egyharmada katonakorú férfi volt, aki legálisan ment, mert szerzett valahogyan, valószínűleg korrupció révén papírt, mentességi igazolást magának, de hogy ez egy őrült nagy arány, és hogy arról is azért nagyon sok híradás van, mert hogy hát ennyi szóval lelkesedés azért elpárolgott az ukrán társadalomban, és most már tényleg nem az önkénteseket kell visszautasítani, hanem most már hatósági erővel kell a besorozandó embereket előállítani.
Ugye minden elhúzódó háború ilyen. Ahol lehet mérni a társadalom fáradtságát, az az, hogy önkéntesek már nincsenek. Tavaly tavasszal még volt annyi önkéntes, hogy 8 úgynevezett rohamdandárt még fel tudtak tölteni önkéntesekkel, most már ez nincs. Most már hatósági erővel kell az embereket bevinni katonának, de tényleg mindig minden hosszú háborúnál ez van. Magyar nyelven Bendázsevszki Antont kell olvasni, ő nagyjából egy hete írt egy nagyon adatokban nagyon gazdag posztot arról, hogy milyen mozgósítható embertartaléka van Ukrajnának. 14 dandárnyi erő, 4000 fős, tehát elég gazdagon feltöltött dandárokkal, az is körülbelül 50 000 ember, kicsit kevesebb. Ennyi bőven van még, ennyi tartalék van a rendszerben.
Hát az más kérdés, hogy jó ötlete új dandárokat felállítani, vagy a régieket kell feltölteni. Tehát ez is lehet egy vita tárgya. Ukrajna ezt feltétlenül jól csinálja, mindig új és új dandárokat hoznak létre. De igen, tehát én azt mondom, hogy ennyit képes feltölteni Ukrajna, tehát az nem kérdés. Az a kérdés, hogy a minősége milyen lesz ennek az emberállománynak. És azt látni kell, hogy rendkívül igazságtalan az ukrán rendszer is, mint az orosz. Ugye kik vannak, és azért erre a sorok ott vannak, hogy 60-valahány százalék az a vidéki népesség, Kijev, Lviv, nagyvárosok az a jóval kevésbé. Hát ugye azok a történetek, amik a vesztegetésekről, meg egyebekről szólnak, azok már eléggé elterjedtek, tehát, és ugye ezt ukrán oldalakon lehet látni, hogy sérti őket, hogy Odesszában a Arkadia Beach-en szórakozik a társaság, miközben ők a lövészárokban vannak, és ugyanez igaz nem sok helyre, tehát azért, és persze érthető, hogy az emberek nem akarnak mondjuk a front mögött feltétlenül gyászruhában menni állandóan, hanem élni akarnak, de ez rendkívül idegesíti azért a katonáknak egy jelentős részét. Ugye most látható, hogy a demoralizációnak mondjuk egyik tünete ugye a szerencsejáték, most ellene született egy törvény ugye Kijevben. Tehát én azért azt mondanám, hogy a társadalom fáradtsága az nagyon jelentős tényező, és ez időnként már ott is látszik, hogy még a legkeményebb, legjobban felszerelt alakatok sem mennek be mindenbe. Vagy mit most ugye Ocseretinél a 115-ös dandár, az nagyon úgy tűnik, hogy szinte harc nélkül adta fel a település nagyobbik részét. Tehát én azt mondom, hogy az emberi tényező az kulcs. És a morál az bizony nagyon nagy része a harcnak. Ha megnézzük, hogy mi történt mondjuk 1918-ban, akkor tényleg az osztrák-magyar, meg a német haderő is, ugye szoktuk mondani, hogy mind ellenséges földön álltunk, na igen, csak milyen morális meg egyéb helyzetben. Tehát ez egy mindenképpen egy átláthatatlan, vagy én nem tudom átlátni, mert ugye, hogy egy-egy dandártól olvassunk a Politikon, vagy márhol, hogy máshol egy cikket, hogy ott mi van, ez nem azt jelenti, hogy a szomszéd dandár is ilyen lesz, ugye parancsnoktól is függ, mert ugye van olyan parancsnok, aki mindent megtesz a katonáért, és akkor népszerű, meg a katonák boldogok, meg van olyan, aki ellopja az ellátmányt, és a faluba gyűjtik a kolbászt, meg egyebeket. Tehát azért Ukrajnában is van ilyen, nyilván az oroszoknál is megvan ez a történet. Tehát úgy értem, hogy a kajától kezdve a golyóálló mellényig, az éjjellátóig sokszor összeadja a nép, a falu népe a besorozott katonának a dolgot. Tehát azért, mert valami történik az ellátási láncban. Tehát szerintem ez egy nagy kérdés, a morál kérdése mindenképpen ukrán, most inkább ukrán, és azt hiszem, hogy 2022 második felében az orosz mobikoknál volt kérdés, hogy hogyan fognak harcolni. Egyébként nyilván védelemben mindig könnyebb, mert ha jön feléd valaki, akkor hajlamos vagy rálőni, még amíg ki kell menni a lövészárokból, és azért az nehezebb. Tehát De mindenképpen kérdés, tehát hogyha meglepetés, negatív meglepetés lehet, akkor az ukrán morál lehet a negatív meglepetés, méghozzá az újonnan bevitt állomány, meg azok, akik úgy érzik két év után, hogy a többiek nem állnak be. Tehát ugye volt egy olyan eleme is a törvénynek, hogy két év után le lehetne szerelni, és akkor jöjjenek az újak, ezt akkor ezt törölték, akkor három év, azt is törölték. Tehát gondold el, akinek van mondjuk két éve, nem feltétlenül minden nap van a fronton, mert azért rotálják, de azért két éve nagyon sokszor dobott már egy kockát, hogy túlélem ezt a napot, és neki ez az új törvény, az azt jelenti, hogy lehet, hogy nem élem túl, mert nem fogok kimenni ebből. Tehát nagyon-nagyon nagy problémák lehetnek ebből morális téren, és mondom most az ukránok oldalán inkább.
Ugye pont amit Attila mondott, hogy mennyire sok minden múlik a morálon, ugye elemzőként mindig az a kérdés, hogy hogyan tudunk mérni dolgokat. És különösen a haderőnek a morális állapotát nem tudod exakt módon mérni, egyrészt, hogy a katonák köré nem tudsz közvéleménykutatást csinálni. Ha tudsz, akkor nem nyilvános az eredmény, tehát hogy nyilvános forrásban dolgozó kutatóként ezt nem fogod tudni megtudni. Tehát indirekt indikátorokat kell használni, mert egyszer nincs más. Ilyen indirekt indikátor például, hogy tömeges parancs megtagadásról van-e hír. Van-e olyasmiről hír, hogy fel kell oszlatni alakulatot, mert mondjuk például a tisztekkel szemben olyan hangulat alakult ki, az alakulat abban a formában nem működik. Nő-e jelentősen a katonai bűncselekmények száma? Nő-e jelentősen a katonák által a hátországban elkövetett bűncselekmények száma? És ami adatok erről elérhetőek, annak alapján az látszik, hogy töréspont ott egyelőre nem látunk. Tehát a helyzet stabil, tehát egy ilyen kiszámítható pálya mentén romlik, de minden elhúzódó háborúban ez van. Tehát én egyelőre nem látok olyan indikátort, hogy itt tömeges beszakadás lenne. Hogy olyan helyzet állna elő, hogy a haderő egésze vagy jelentős része alkalmatlanná válna morális okból a háború folytatására. Nagyjából úgy lehet leírni a helyzetet, Attila mondta az első világháborús analógiát, ugye az első hónapokban, mire a falevelek lehullanak, otthon leszünk. Volt lelkesedés, azt hitték nagyon sok, hogy ez majd egy vidám sétagalop lesz, aztán ez elmúlt. 16 környékén Verdunnél, vagy az olaszországi fronton, ott már nincs mosolygó ember, de ezzel együtt csinálták tovább. Tehát én, amit személyesen is látok Ukrajnában, meg amit adatokból ki lehet olvasni, a lelkesedés eltűnt, az önkéntesek hiánya az például jó indikátor. De a lelkesedés eltűnése az nem jelenti a kitartás megtörését. Ez az összeszorított fogú keserű kitartás. De ettől még a töréspont az messze van. Egyelőre nem látok ilyen töréspontot, de azzal együtt a sötét szoba analógia az jó. Tehát vannak fekete hattyú forgatókönyvek, történhetnek olyan dolgok, amitől hirtelen megroppan a rendszer. Az elérhető indikátorok alapján nem látszik ilyen töréspont egyelőre.
Most nagyon sok érdekes témát felvetettetek, próbálok mindegyiket visszahozni. Elsőre talán beszéljünk egy kicsit arról, hogy nagyjából tavaly ilyenkor, vagy mondjuk tavaly évelején, amikor a jelentősebb nyugati fegyversegély megindult Ukrajnába, akkor utána sok elemzést lehetett olvasni arról, és akár az ukrán offenzíva sikertelensége magyarázataként is, hogy az nem elég, hogy oda visszük a nyugati fegyvert. A nyugati fegyver az egy teljesen másfajta szemléletmódot, másfajta irányítási módot, másfajta attitűdöt követel magától az ukrán hadvezetéstől, az ukrán hadseregtől, mint egy posztszovjet hadsereg működtetése. Ez az adaptáció, ez megtörtént? Vagy mennyire tudott alkalmazkodni a ukrán hadsereg ezekhez? Ahhoz, hogy egyébként rengeteg országból kapnak rengeteg különbözőféle fegyvert például, tehát...
A világon nincs olyan haderő, ami ehhez alkalmazkodni tudna úgy, hogy 100% legyen. Hát nem lehet alkalmazkodni egy olyan helyzethez, amikor még akkor is, ha az űrméret az hasonló, az eszköz nem teljesen ugyanazt tudja, és szó szerint kisipari módszerekkel kell néha módosítani dolgokat. Ha kisipari módszer van, az bizony energia, erő, nagyon nagy munka. Tehát az ukránok, egyébként is ezt mondtam már akkor is, hogy tehát lehet nagy számú harckocsit kapni, csak ha 8 fajta, az nem ugyanannyi. És ami az ukránoknak szerintem nagyon hiányzott, hogy nem az amerikaiaktól kaptak meg mindent egybe. Mert az amerikai rendszer az úgy van felépítve, hogy egymáshoz illeszkedő eszközök, hasonló filozófia, és akkor egyet megtanulsz. Most kapott németet, kapott még volt szovjetet, nyilván az a legjobb nekik, bizonyos értelemben a legjobban mindig a volt szovjet eszközökkel járnak, mert azt ismerik, azt tudják, hogy hova kell ütni a kalapáccsal, most nyilván humorizálni próbáltam, de tudják. Ezt nem tudják egy német harckocsit csinál, egy amerikai eszköznél, és azért voltak arra utaló jelek, hogy nem mindig tudták, mondjuk a PZH 2000-nél egy kicsit kényesebb eszköz, mint mondjuk egy Vozdika, könnyebb elrontani. Tehát szerintem egy lehetetlen feladatot kaptak bizonyos értelemben az ukránok, amikor az volt az elvárás sok helyen, hogy majd akkor törjék át ezt a frontot. Egyrészt elégtelen eszközmennyiséggel, de ennél még fontosabb, mondom, az összetétel. Tehát egy vegyes felvágottat odatolt a nyugat nekik, hogy akkor egyétek meg. Nem. Tehát, hogyha ezt komolyan gondolják, hogy ukrán győzelem, akkor az amerikaiaknak kell adni mondjuk 500 Abramset, hozzávaló Bradley-t. Nyilván adtak sok mindent az amerikai, nem azt mondom, de nem így. Tehát egyébként szerintem ahhoz képest, hogy milyen nehéz volt a feladat, ahhoz képest jól alkalmazkodtak az ukránok. Az persze más kérdés, azt nem tudjuk, hogy mennyi nyugati operátor van ezeken az eszközökön. Mert nem feltétlenül katona, tehát, de ilyen jól fizetett, és nyilván nem biztos, hogy az ukránok fizetik, tanácsadó. Uh-huh. Tehát mondjuk egy HIMARS-nál, egy ATACMS-nél, azért egy bonyolultabb Patriot, tehát azért több év képzés még akkor. Tehát ezek számomra sötét foltok, hogy mondjuk a Patriotot hogy tudják bizonyos tekintetben zseniálisan alkalmazni, mert azért voltak nagyon komoly orosz veszteségek, úgyhogy nem kaptak több év képzést. Ezt én nem tudom, ugyanez mondom, nagyon sok helyen fordul elő kérdésként számomra, hogy tudnak ennyire jók lenni, mert ugye hát ez komoly idő kell, tehát ezek nem gyalogos katonának is azért több hónap kéne, de hát egy ilyenre, tehát ezek 3-4 éves képzések egyébként, tehát egy lérakosnál. Tehát én nem tudom, de szerintem ahhoz képest, hogy mit kaptak, ez az ukrán teljesítmény nem rossz, de amit kaptak, az nem az, amit ígért a nyugat nekik. Tehát amikor az ukránok azt mondják, hogy haló, nem ez volt az ígéret, akkor szerintem pontosan igazuk van.
Ugye kérdezted az adaptációt. Ez nem egy olyan folyamat, aminek vannak ilyen nagyon tiszta mérföldkövei. Úgy lehetne nagyjából leírni, hogy olyan, mint a nyelvtanulás. Tehát hol van az a pont, amikor tökéletesen tudsz egy nyelvet? Amikor tolmácsolni tudsz, amikor nem csak megérted a szóviccet, de te magad is tudsz szóviccet mondani. Tehát nincsenek teljesen egyértelmű mérföldkövek. Be lehet rakni mesterséges mérföldkövet. Csinálsz egy hadgyakorlatot, jó sikerül, vagy csinálsz egy nyelvvizsgát, jó sikerül. De valójában az egy mesterséges mérföldkő. Ugyanez van az adaptációnál is. Azt lehet látni, hogy és magyar nyelven, ugye nézők, hallgatók kedvéért, például Takács Márkot érdemes erről olvasni, ő ugye lövésztisztként, tehát lövész harcászatot oktat a Közszolgálati Egyetemen, úgyhogy lövésztisztként indult, tehát tudja is, hogy miről beszél, ellentétben velem, aki ugye civil bölcsész vagyok. Azért érdemes Takács Márkot olvasni, mert úgy tud írni, hogy a laikus olvasó is érti, hogy ez mennyire komplex, akár egy relatíve kisebb egység harcászati műveleteinek összerakása. Az látszik, és már a tavalyi ellentámadásból is ez látszott, hogy kis alegység, alegység szinten nagyjából zászlóai szintig nagyon-nagyon jók már az ukránok, hát 10 éve háborúznak. Kinevelődött egy olyan tiszt helyettesi, tiszti, egy-egy generáció, egy-egy főtiszttel, akik ezt a szintet tudják. A vezérkar legfelső szintje, ugye nagyon jó nyugati képzést kaptak, ott is számít a 10 év háború, de amikor a nagy léptékű háború kitört 22-ben, főtisztekből nem volt elegendő, olyan figurákból nem volt elegendő, akik mondjuk egy ezredet vagy egy dandárt el tudnak vinni, rengeteg egykori nyugdíjas tisztet reaktiváltak. Tehát a vezetési szinteknek a közepe, a magasabb egységszint az, ahol továbbra is nagyon gyengék a tavalyi ellentámadásnál. Ugye akkor még nem tudtuk, én magam is túlbecsültem az ellentámadás esélyeit, mert nem tudtuk ezeket a problémákat, hogy itt a vezetési szintek közepén ott milyen hiányosságok vannak. Ezeken dolgoznak, ugye a tiszti, alacsonyabb főtiszti rendfokozatokból kerülnek egyre följebb emberek, tehát zajlik ez az adaptáció, de mondom tényleg olyan, mint a nyelvtanulás, nincs definit mérföldkő, amikor hát úgymond éles helyzetbe kell az ember, maradva a nyelvanalógiánál be kell ülni, tolmácsolni, akkor kiderül, hogy tudod-e vagy nem. A jelenleg Attila is mondta, hogy védekezni könnyebb sok szempontból. Morálisan is, meg a katonák technikai tudását tekintve is. Ez az év Ukrajnának a következő hónapok biztos, hogy a védekezésről szól. Ezt, azt, hogy ócseritén nem mi történik az ilyen szempontból, nem biztos, hogy teljesen indikatív, tehát lehet inkább kivétel, mint szabály. Ezt a néhány hónapot a védekezés határozza majd meg, kevesebbet fogunk megtudni az ukrán haderő adaptációs képességeiről. Védekezni eddig is nagyjából tudtak. Az, hogy ténylegesen támadni, mikor mennyire tanultak meg tavalyhoz képest, ez nem holnap fog kiderülni, ez még nagyon hosszú idő. Folyamatosan zajlik a képzés, ez az egyik dolog, tehát a hardware mellett a nyugat főleg a kiképzésben tud segíteni, ez egyébként egy fontos különbség, mert Oroszország senkitől nem kap kiképzési segítséget. Ami kiképzést a belaruszoktól kapnak segítség, az ilyen alapvető fegyverkezelési ismeretek, semmi több. A belarusz hadsereg soha életében nem harcolt. Tehát azzal, hogy Ukrajna kap a nyugattól kiképzési segítséget, Oroszország viszont senkitől, Ez hosszú távon azt eredményezi, hogy az átlag orosz és az átlag ukrán újjáz között a minőségi különbség az növekedni fog az idő előre haladtával. De ez is idő, amíg érvényesül. Attila mondta, hogy Ukrajnának az is eredmény ebben az évben, hogyha megúszta nagyobb veszteség nélkül. Minden ilyen előnynek az érvényesüléséhez idő kell, ez nem idén fog látszani.
De ti el tudjátok képzelni, hogy lesz még itt jelentősebb, nem idén akár adott esetben, hogy lesz még jelentősebb ukrán katonai offenzíva ebben a háborúban?
Persze, persze.
Hát én úgy látom, hogy ugye van egy adaptáció, és az ukrán haderő is fejlődik, de a morális kérdés az egy nagy fekete hattyú. De az orosz haderő is adaptálódik. Tehát azért ezt a részét azért ne felejtsük el, hogy azokat a hibákat, amiket sorozatosan láttunk orosz részről az első hónapokban, azért egyre kevesebbszer követik el. Tehát ritkábban rakják ki magukat a V-kontaktérre, és integetnek az ukrán drónoknak. Az orosz tisztek közül is, aki nagyon hülye volt, az meghal, és előbb-utóbb azért valamilyen szintű darwini kiválasztódás az van. Tehát én azért azt mondanám, hogy van egy ukrán adaptáció, és nyilván a nyugati képzés sokat jelent, de az oroszok azok nem, tehát nem statikusak, az oroszok is javultak. Nagyon sok területen javultak, a vezetés, irányítás is javult, szerintem a fegyverzet is, amellett, hogy sok mindent elvesztettek, de bizonyos területeken, például a drónokban, a Lancet, ez egy kiváló eszköz. Tehát egy csomó dologban az oroszok is adaptálódtak. Tehát az, hogy egy lineárisan az ukránoknak az idő, az ukránoknak dolgozna, mert ugye van a persze nyilván a nyugati hadipar felfutása, az például az ukránoknak ennyire nem tud, mert az oroszok felfutottak elég gyorsan, sokkal gyorsabban, mint a nyugat. Egy idő után tetőzni fog az orosz, amit el tud érni, mert munkaerőhiány van, nyilván akármennyi segítséget ad egyébként Kína is, meg Irán, meg Észak-Korea, azok a raktárak is ürülnek, meg az orosz saját raktárak is ürülnek, tehát ilyen értelemben lehet mondani, hogy van a nyugat is, van egy időfaktor, ami Ukrajnának dolgozik. Én azt látom, hogy bizonyos értelemben az oroszok is fejlesztik a haderejüket, ez egy jobb haderő, mint ami bement, egy rugalmasabb haderő, tehát nem annyira merev, már nem azt jelenti, hogy az oroszok túlléptek a saját árnyékokon, meg a régi szovjet vezetési technikán, de láthatók előrelépések, és nem úgy mennek már neki, mint az elején, hogy neki megyünk a falnak, azt hátha áttörik, hanem például Ocseretinénél látszik, hogy nem mennek neki a egyenesen, ha lehet, elkerülik a frontális támadásokat, és igyekeznek kimanőverezni az ukrán védelmi vonalakat, tehát észak-déli, tehát nem kelet-nyugatra mennek. Én azt látom, hogy egy nagyon fontos utat, hogy a Pokrovszkból a Donbasz belseje felé ott fenyegetnek, tehát azért annak lehet hatása. Mert sok minden van az orosz oldalon is, tehát ezt komplex, a nagy képet nem látjuk, tehát ezt senki nem látja. Én azt nem látom, hogy ebbe az évben biztos, hogy nem lesz nagy ukrán offenzíva. Szerintem óriási kérdés, hogy 2025-ben tud-e Ukrajna egy jobb fegyverzetet csinálni, már csak azért is, mert egyetlen egy országnak van nehéz fegyverzetben komoly készlete, még az meg az Egyesült Államok. Tehát nincsen európai, tehát ha akarnák se, tudnák odaadni, mert ez tényleg már olyan vicc lesz, mikor az albán Koszovót megsegít, hogy adjuk oda mind a három harckocsinkat, ugye nem mondom végig a viccet. Tehát miből? Tehát Dánia odaadta a tüzérségét, oké, van, gyártják a Cézárokat, kétszámjegyű az éves gyártás egyelőre Franciaországban, kiváló eszköz, de kétszámjegyű. Tehát 70-80. Tehát én látok, tehát az Egyesült Államokon múlik egyébként nagyon sok minden, és nem látom, hogy az Egyesült Államok úgy, ahogy nem álltak bele 2022-ben se teljes erővel, miért állnának bele? Az Európai Unió meg nem képes, szerintem.
Ugye, ha formalizáljuk a dolgot így döntéshozatal logikailag, ugye orosz oldalon az orosz hadigazdaság már a maximum pörög. Tehát amit nagyon sokan állítanak, hogy Oroszország még nem állt bele teljes erejével, ez egy mítosz. Nukleáris fegyvereken kívül bevetettek mindent, amiük van. A költségvetés több mint 30%-a az már katonai kiadásokra megy, ez már olyan szovjet arányhoz hasonlít. Munkaerőhiány már most van, a haditermelés legfőbb, minden gyár ugye 7-24-ben három műszakban termel, már látszik az, hogy ez sokkal főjebb output tekintetében már nem fog tudni menni. Tehát az orosz gazdaság már felpörgött az orosz hadipar. A nyugat sokkal lassabban, de még most van úgymond felpörgőben, ez egy csúnya magyartalan mondat volt. Tehát ha az egy is tehát orosz oldalról látjuk, hogy nem nagyon van már hova intenzifikálni a termelést. Amerikai vagy nyugati oldalon, ha az Egyesült Államok beleáll, akkor az Egyesült Államok készleteinek súlya elbillentheti ezt az egyensúlyt. A Nyugat-Európa oldaláról az látszik, hogy egyre több nyugati hadipari vállalat szépen lassan azért pörgeti fel a termelést. Persze, korábban kellett volna, nyilván az ukránok ezt fogják mondani. De a nyugat még nem érte a termelés maximumát, Én azt látom, hogy inkább tehát változók ilyen tekintetben inkább nyugati oldalon vannak, és van még egy dolog, Oroszország a haditermelésének jelentős részét egykori szovjet eszközök felújításával állítja elő. Nagyjából havi 100 harckocsi jön le a gyártósorról, ebből kb. 18-20 darab az új, a többi az felújított szovjet vas. Ezt addig tudod csinálni, amíg vannak szovjet készleteid. Ezek végesek. Tehát ki lehet számolni bizonyos eltörését, bizonyos felőrlési rátával, hogy meddig tartanak ezek az egykori szovjet készletek, de nem végtelen, egyáltalán nem az.
Hát tulajdonképpen nagy részben már válaszoltatok rá, de az egy picit konkrétabban akkor hadd kérdezzek rá tényleg, hogy főleg, hogyha már itt lehetséges orosz offenzíváról beszélgetünk, hogy kicsit beszéljük akkor Oroszországról. Milyen helyzetben van most Oroszország, az orosz hadsereg így 2024 április vége, május elején, tavasz közepén?
Hát szerintem az a létszám probléma, ami megvolt az oroszoknak gyakorlatilag a háború első napjától kezdve 23 közepéig létszámban kevesebben voltak, mint az ukránok a fronton. Most nagyjából kiegyenlített. Tehát én abban nem hiszek, hogy sokszoros lenne az orosz. Lehet, hogy egy-egy szakaszon, egy-egy front szakaszon mondjuk 4-5-szörös tud lenni az orosz fronton, de összességében nem. Viszont 22-ben voltak olyan kilométerek, ahol egy darab orosz se volt. Tehát szó szerint az ukránok átmentek, kitűzték a faluba egy zászlót, amikor megjelentek az oroszok, meg tüzérség, oda csaptak, akkor visszamentek. Most ez nem, hát ugye Harkivban így értek el egy nagy győzelmet az ukránok, hogy az elején volt egy ilyen gyakorlatilag screening, egy ilyen vigyáztak valamennyire a frontvonalra, azt áttörték, és mögötte nem volt semmi. Na most ez nincsen, tehát az oroszoknak már ugye 1100 kilométeres front, nem tudjuk, hogy pont mennyien vannak a fronton, de a 500 000, akkor ez már egy nagyobb csapatsűrűség, mint ugyanek ezen a fronton, sőt hosszabb volt a front, mert Harkiv meg Herson, és nehezebb is volt, mert ugye még a folyó, tehát ugye három sajtán uggatott hit volt mögöttük, tehát akkor jóval kisebb volt a csapatsűrűség, most azért nagyobb, tehát megközelíti az ukránt, ez az első. Mondom, a második az abszolút Andrásnak abban igaza van, hogy a készletek lemerültek. Tehát például azt nem tudják megcsinálni, mint 22-ben, hogy katona ugyan nincs a fronton, de gyakorlatilag egy tűzfalat tudtak húzni.
De bocsánat, hogy szólt be, én most legutóbb azt találtam, hogy a korábban általad is említett 155 mm-es lőszerből többszörös fölényben vannak gyakorlatilag.
Hát ugye nekik nem a 155, 152 mm-es, de egyébként nagyjából ugyanannyit tud. Többszörös fölényben vannak, de ezek is olyanok, hogy most azt mondják, hogy 7-szeres, vagy 10-szeres. Tehát nem tudjuk. Ezt mondják, ezt az ukránok mondják, tehát nyilván én is ezt mondanám, ha lőszer hiányban lennék, hogy 10-szeres lősz, de biztos, hogy nagy fölényben vannak, mondjuk 5-szörös, 6-szörös. Ez nem fog megmaradni, tehát a beérkező lőszerekkel az biztos, hogy nem marad meg, de még az oroszokra, megint az orosz hadseregre, tehát az a kérdés, hogy adaptálódik-e vagy nem. Szerintem a tankhajós hasonlat az oroszokra is igaz, hogy adaptálódnak. Mert aki nem adaptálódik, az meghal. Tehát az a tiszt, az meghal. Tehát aki kipakolja az alakulatát mondjuk 2 órára, hogy álljon a placon, amíg megiszom az utolsó vodkát is, és az alakulatból nem marad semmi, mert 4 darab HIMARS-szal szétlövik. Volt ilyen.
Ez konkrétan megtörtént.
Ez megtörtént eset. Hát az a parancsnok lehet, hogy él még, de valószínűleg nem jó helyen van. Tehát ilyen értelemben van egy darwini kiválasztódás. Az oroszok abban, tehát elértek egy bizonyos plafont, platót. Itt igazából a nagy kérdés megint az, hogy az oroszok mennyire vannak egyedül. És ez volt ugye most az Economist-ban jött, hogy a kínaiak mit adnak? Például mit adnak most? Most egyelőre fegyvert nem adnak konkrétan, csak az eszközöket adják, hogy össze tudják rakni az oroszok a fegyvereket, tehát eszközt is adnak, tehát magát gépeket, meg adnak technikát, tehát csipektől kezdve egy csomó minden olyan dolgot, ami kell az oroszoknak. Tehát ez is egy láthatatlan dolog, hogy valójában mennyire, illetve még egy láthatatlan dolog van, ez nem az orosz hadsereg, hogy nyugatnak mennyire kötöttsége lesz még. Mert ugye beszéltük Izraelről, hogy ez nem olyan, hát nagyon úgy tűnik, hogy ez is egy elhúzódó, és nem egy könnyű háború, és akkor még lehet még más is. Tehát én azt látom, hogy az oroszok adaptálódnak, nem, a medve nem a legélesebb kés a fiókban, de azért nem is hülye teljesen. Tehát szerintem az a nagyon sztereotíp elképzelés, hogy az oroszok nem adaptálódnak, az nem helyes.
Ugye van ez a, bocsánat, nagyon közhelyes mondás, hogy az oroszok sosem annyira erősek és annyira gyengék, mint amennyire látszanak, vagy mutatják magukat.
Ugye, ha egy picit próbáljuk rendszerezni, kezdjük az élő erőtől. Az a mozgósítás, amit Oroszország 22 őszén megcsinált, a vonatkozó elnöki rendelet továbbra is érvényben van. Tehát ennek alapján továbbra is lehetne újabb és újabb embereket mozgósítani, csinálják is egyébként, csak nem olyan óriási léptékben. Mégpedig azért, mert nincs rá szükségük. Ugye a mozgósítás és a toborzás között az a különbség, hogy a mozgósítás az kényszer, a toborzás pedig mindenféle ösztönzőkkel, de alapvetően önkéntesen történik. Az orosz haderő jelenleg havi 25-30 ezer embert önkéntes alapon be tud toborozni. Egyszerűen azért, mert olyan anyagi juttatásokat ígérnek, mint zsoldban, mint pedig halálos sebesülés esetén kompenzációként, hogy ez elegendően nagyszámú ember számára vonzó ajánlat. Tehát létszámhiány, úgyhogy per élőerő darab ilyen egyelőre nincsen. Probléma inkább a minőséggel van, ugye ezért mondtam az előbb a kiképzésbeli különbségeket. Oroszország nem kap kiképzésbeli segítséget, tehát hiába van emberanyag darabra, ennek a minősége lassan, fokozatosan deromlik. Itt nem nagyon látom egyébként az adaptáció lehetőségét, tehát hogy ki az, aki segíthetne Oroszországnak kiképzési segítségben. Ami a hardware-t illeti, ugye van egy valamekkora saját gyártás, ez részben nyugati technológia függő, Kína bizonyos esetekben ki tudja váltani, másokban nem. Itt, ha a nyugat a szankciók fenntartása mellett abban is sikeres, hogy szépen lassan, de azért egyre szorosabbra húzzuk ezeket a csavarokat, ezek a szankciók egyre jobban fognak fájni. Ez is idő, amíg hat. És a szankció nem csodafegyver, ez nagyon fontos. Kína bizonyos dolgokat ki tud váltani, tehát a hardware teljes egészében rövid távon nem fog kifogyni, akkor lesz probléma, amikor a szovjet készletek elkezdenek elfogyni. És itt jön be egy nagyon fontos változó, inkább Kína, kisebb részben Észak-Korea, még kisebb részben Irán, ha a pekingi vezetés úgy dönt, hogy nem csak hadianyagot, pontosabban hadianyag alkatrészeket, mondok példát, nitrocellulóz, ugye a lőszeres robbanóanyag gyártáshoz kell. Tehát ha Peking meghozza azt a döntést, hogy konkrétan készre szerelt fegyvereket is szállít, az, ha nem is game changer, de nagyon jelentős változó abban, hogy az orosz haderő mikorra fogy ki a hardwareből. Ugye a kínai és az orosz haditechnikai fejlesztések nagyjából a Szovjetunió vége környékén elváltak egymástól. Tehát Kína olyan eszközt, ami ne okozna interoperabilitási problémát, nem tudna azonnal átadni, ki kéne képezni az orosz katonákat, meg mindent, de régi szovjet eszközből, 122-es, 152-es taracból, 120-as aknavetőből, T-62-esből iszonyatos mennyiség van nekik még mindig. Ha meghozzák azt a döntést, hogy ténylegesen fegyvert is átadnak, az komoly problémát okozhat ukrán oldalon. Egyelőre nem látszik, hogy Peking ezt megpróbál, hogy ezt a döntést Peking meghozná. Az oroszok 22 nyara óta próbálják elérni Kínánál, hogy végre fegyvert is szállítsanak, a pekingi vezetés erre nem hajlandó. Ahonnan Oroszország kap fegyvert, az Észak-Korea és Irán. Mindenki az iráni drónokról beszél, valójában egyébként a drónokhoz Ukrajna nagyjából adaptálódott. Az iráni drónok viszonylag könnyű célpontok, elég sokat sikerül lelőni belőlük. Ami potenciálisan lehet, ha nem is game changer, de jelentősen ronthatja az ukránok helyzetét, ha nagyobb számú ballisztikus rakétát ad át. Akár a fengyeni, akár a teheráni vezetés. Mert azokat csak a legmodernebb légvédelmi rendszerekkel lehet lelőni, ilyenből Ukránának kevés van. Teherán eddig nem adott át ballisztikus rakétát. Észak-Korea néhányat már átadott, már legalább kettőt sikerült lelőni, vagy azonosítani a roncsait Harkiv környékén. Itt is benne az operátorok kérdése, hogy ezeket vajon orosz katonák lövik-e ki, vagy van néhány észak-koreai rakétaindító rendszer, amit észak-koreák működtetnek. Ez is egy olyan változó, amit figyelni kell, hogy Észak-Korea milyen mennyiségű fegyvert és főleg miket szállít. Tehát nem lehet rövid választ adni arra, hogy pontosan milyen állapotban az orosz hadsereg. Látunk bizonyos konstansokat, vagy olyan dolgokat, amik lassan változnak, élőerővel egyelőre jó vannak. A szovjet készletek fogynak, de lassan. De ugyanakkor vannak olyan dolgok, amik nagyon gyorsan meg tudnak változni, például ilyen a ballisztikus rakéták átadása. Tehát egyelőre orosz oldalon sem látok olyan töréspontot, ami azt eredményezni, ez a hadsereg képtelenné válik a háború folytatására. Az orosz hadigazdaság ezt a termelési tempót egy darabig még bírja, tehát itt sincs olyan, hogy hirtelen ezt az egy kártyát kihúzzuk, és összedőlne a kártya, nem lesz ilyen.
Picit beszéljünk egy olyan eleméről ennek a háborúnak, ami a hozzám hasonló laikus számára mégiscsak talán egy látványos, hogy is mondjam, változást hozhat, vagy nagyon sokat, legalábbis nagyon sokat beszéltünk róla az elmúlt hónapokban, ugye oly sokat emlegetett F-16-os vadászgépekről. Mit lehet erről tudni, hogy mikor, mennyi érkezhet Ukrajnába? Hogy látjátok, hogy ezek mennyiben hozhatnak bármifajta változást?
Hát a maximális szám, amit hallottam, az a 97, de ez tényleg egy, szerintem ennél sokkal több nem lehet, ami nem jelentéktelen. Hát ez egy Ez egy jelentős, nyilván F-16-os és F-16-os között óriási különbség van, tehát itt megint az a kérdés, hogy ez egy 1984-ben legyártott, az élettartama nagy részét megevett, a 80-as évek vagy a 90-es évek elektronikájával felszerelt F-16-os-e, vagy egy, tudom én, egy, hát legújabb változatokat nem fogják átadni, de egy viszonylag modern F-16-os. Tehát ez tényleg olyan, mint a Volkswagen Golf, hogy hanyas Golf, hanyas Golf. Tehát, és egy csomó dolgot nem látunk, tehát találgatunk. Én az alkalmazással kapcsolatban vagyok egy kicsit szkeptikus, ugyanis a repülőterek könnyen támadhatók. Tehát az ukránoknak nem elég az, hogy F-16-osa van, hanem valahol le kell szállni vele, valahol javítani kell, meg kell csinálni egy csomó dolgot ahhoz, hogy ez repülőképes legyen. És ez a nagy része a folyamatnak. Tehát amit a filmekben látunk, hogy felszáll a vadászbombázó, és akkor Tom Cruise izé, meg tehát ez az 5%-a az egésznek, vagy még kevesebb. Ahhoz, hogy, tehát, hogy működik, meg ugye az emberbe is. Tehát a pilóta mögött egy hatalmas gépezet áll, hogy a pilóta tudja tenni a dolgát. És ha az a gépezet nem működik megfelelően, akkor hullani fognak a gépek. Tehát nekem ez a nagy kérdés, hogy ennél bonyolultabb dolgot azért nehéz átadni, mint a légierő. Tehát vannak ennél bonyolult, mondjuk a Patriot se egy egyszerű dolog. Csak a Patriotot még azért mondjuk, amikor 80 kilométer a front mögött vagyunk, lehet, hogy ott ül benne a John Kirby, mondtam valamit, tehát a John Smith, és akkor az más, de egy vadászpilóta, hát azért az, tehát lehet, hogy lesznek ilyen problémák is, hogy van elég képzett pilóta, de elméletileg, tehát game changer szerintem nem lesz, az oroszoknak tud problémákat okozni nyilván, hogyha ez egy jó kiképzett pilóta, tehát egy olyan géppel, ami inkább a 21. század és nem a 20. század színvonal, de ezek a nagy kérdések, amikre nem tudom megmondani a választ. Folyik a képzés, kétséges, hogy nyárra mekkora mennyiségben lesznek ott, tehát inkább az év vége. Hány darab, tehát és én azt gondolom, hogyha hasznos dolgot akartunk, tehát hogyha igazán hasznosan akarná a nyugat, vagy tudná, nem is tudom, tehát ez PR szempontból nagyon szép. Egy vadászgépnél szebb nincsen. De hogy katonai szempontból ez annyit hoz-e, mint mondjuk, mondom, hogyha 300 darab Paladin, meg 500 darab Abrams, nem vagyok benne biztos, hogy annyit hoz Ukrajnának. Minden esetre látványos lesz, és egyes pontokon az oroszoknak, ugye most az óriási problémájára nem beszéltünk Ukrajnának, hogy az orosz légierő öntudatra ébredt, vagy legalábbis tudja alkalmazni végre a butabombáit, hogy átalakított butabombáit, és nagyon az orosz sikereknek egy jelentős része az utóbbi időszakban az ennek köszönhető, 250-től 1500 kilóig dobálják Ukrajnakra, és az brutális. Tehát robbanóerőben mondjuk egy drón az pár kiló, és ehhez akkor 1500 kiló, hát gondoljuk egy darab. Tehát ebben talán tudnak valamit az F-16-osok csinálni lokálisan, de mondom, az a kérdés, hogy a reptereket hogy fogják védeni, mondjuk az iszkanderekkel szemben.
És úgy jön be az, hogy az F-16-osok alkalmazása sem olyan, hogy egyik pillanatban van, vagy egyik pillanatban nincs, aztán másik pillanatban ott van 97 darab. Ez egy egymásra épülő hosszabb folyamat. A repterek megvédése és a repterek üzemeltetése az kulcsfontosságú, anélkül nyilván nem repül. Ergo az előtt biztosan nem lesznek ott F-16-osok, hogy az ukrán légvédelmet kellően meg lehessen erősíteni ahhoz, hogy a reptereket intakt, működőképes állapotban lehessen tartani. Idén fog megérkezni az első néhány F-16-os. Nem tudjuk, hogy pontosan mennyi, ha meg tudnánk, nem mondhatnánk meg. Nagyobb számban a jövő évben lesznek jelen. És az, hogy milyen számban vannak jelen, ez meghatározza azt is, hogy körülbelül milyen feladatokra fogják őket alkalmazni. Ugye itt most az Izrael elleni iráni támadásnál láttuk azt, hogy ezek a vadászrepülőgépek meglehetősen hatékonyak, például drónok, illetőleg robotrepülőgépek ellen. Valószínűleg az F-16-osokat eleinte a hátország légvédelmének erősítésére fogják használni. Tehát arra, hogy a nagyon-nagyon drága modern légvédelmi rakéták helyett majd az F-16-osok lövöldözik le az égről az iráni drónokat, meg a lassabb robotrepülőgépeket. Amint nagyobb számban lesz F-16-os, és fontos, az F-16-os az egy platform. Az a kérdés, hogy milyen fegyverzeteket kapnak majd hozzá, erről még nagyon keveset lehet tudni, azt már igen, hogy fognak kapni nagy hatótávolságú légi harcrakétákat. Amint elegendő ilyesmire kiképzett pilóta lesz, akkor feltett az alkalmazás második területe, időben második, az az lesz, hogy megpróbálják majd az orosz légierőt elegendően távol tartani ahhoz, hogy az Attila által említett tényleg borzasztóan pusztító siklóbombákat ne tudják alkalmazni. És majd, ha már ez is megvan, és még több F-16-os van, és még több pilóta, és kiderül, hogy tényleg meg lehet védeni a repülőtereket, majd akkor jöhet az, ami a tavalyi offenzívának például nagyon hiányzott, a saját csapatok földi harcának támogatása. Tehát az, hogy mondjuk F-16-osok által nyújtott légitámogatás fedezetében menjenek előre az ukrán szárazföldi erők, ez még nagyon-nagyon messze van. A hátország védelmét az év második felében, október, november, december környékén néhány F-16-os már fogja erősíteni, de ez is olyan, mint a tüzérségi lőszer, ez is olyan, mint a egyéb hardverek. Nagyobb számban ez inkább jövőre lesz jelen.
Így a beszélgetés vége felé közeledve egy picit megint olyan téma, amit már mind a ketten szintén érintettetek, csak egy kicsit konkrétabban, hogy akkor vállalkoznátok egy előrejelzésre, hogy idén ti mire számítotok még egyébként ebben a háborúban?
Szerintem az oroszok megpróbálkoznak a Donbass elfoglalásával, ez politikai szempontból elkerülhetetlen nekik, mert az egész történet papíron ugye erről szólt, hogy a Donbass megvédését annyira sikerült megvédeni, hogy nézzük meg azért ezeket a városokat, amiket megvédenek, tehát Marinkától, vagy Mariupoltól, vagy Bakmuttól, mindegy. De a lényeg az, hogy politikai szempontból ez elkerülhetetlen. Az a kérdés, hogy katonailag meg tudják-e csinálni, és szerintem erre most van esélyük. Ugye Szlovjansk és Kramatorszk az egy erőd. Szemből nem lehet bevenni. Csak, és ugye ezért volt nagyon jelentős a harkivi offenzív, mert az iziumi harapófogó az nincs. Az a kérdés, hogy el tudnak-e északon is, meg délen nagyon úgy tűnik, hogy el tudnak. Vagy legalábbis most úgy tűnik, hogy el tudnak menni egy olyan mélységig, hogy már nem szemből, hanem bizony az utánpótlási útvonalakat támadva. Meg, tehát nem mindegy, tehát nem minden, nem körkörös teljesen a védelem, hanem alapvetően a keletről irányuló támadások ellen építették ki az ukránok. Tehát ez bejöhet. Az a kérdés, hogy ez a háborúnak a vége, hogy az oroszok azt mondják, hogy köszönjük szépen, akkor politikailag nagyjából rendben vagyunk, mert ugye persze Herszon meg Zaporizsia, tehát a két megye központ nincs a kezükben, de azt nagyvonalúan el lehet nézni, és majd megmagyarázza a televízió, hogy ez pont jó nekünk. Hát ugye Ukrajna az a kérdés, hogy belemegy-e egy ilyenbe. Tehát mondjuk lehet egy ilyen, akár vége egy új elnöki adminisztráció alatt, hogy akkor azt mondjuk, hogy elindítunk egy tárgyalási sorozatot, mit tudom én, hogy legyen a genfi folyamat, és akkor 30 évig elhúzzuk. És ez lehet egy kifutása. Az nem azt jelenti, hogy vége a háborúnak, azt jelenti, hogy kisebb intenzitásra visszaállunk, és akkor nem Minsknek hívjuk, nem hívjuk valami másnak. Mert nyilván Minsk már nem lehet. Tehát az már nem lehet, bármi más. Ankara, Isztambul, whatever. Tehát teljesen mindegy. Hát ugye, én ezt mondanám, hogy a legvalószínűbb az az, hogy az oroszok előre mennek, mondom, a kérdés, hogy a Donbass sikerül-e vagy nem. A nagy fekete hattyú az ukrán morál meg a belpolitikai helyzet, ami azért sokkal ingatagabb, mint volt. Nagyon sok tényező van, erről nem beszéltünk, ami Ukrajnában jóval ingatagabbá teszi a helyzetet, tehát lehet egy olyan fekete hattyú, ami bizony azt mutatja, hogy Ukrajnának nagyobb veszteségei is vannak, nyilván utána Harkiv a következő. Én legvalószínűbbnek azt gondolom, hogy orosz előretörés, lehet, hogy a Donbasz meg tudják csinálni, nem egyszerű, de van egy fekete hattyú, ami egy nagyobb előretörést is hozhat, hogyha Ukrajnán belül megroppan valami, akár a társadalomban, akár a politikum, vagy a kettő egyszerre. Én mondom, nagyon nagyok már, és igen, elkeseredetten összeszorított foggal ellenállnak, meg Ukrajnában mindig jóval magasabb a 62%-on áll, aki meghalna a hazájáért, de azért már van 30-valahány, aki nem. És ez még mindig sokkal több, mint amit az európaiak ilyen 20%-okat teljesítenek, tehát németek, hollandok, tehát a béka a feneke alatt van, ott már 17 vagy 18. Tehát ez a nagy kérdés, tehát hogy lesz-e fekete hattyú, vagy nem. Ha nincs fekete hattyú, orosz előretörés, de nem tudják kiütni az ukránokat a háborúból. Ha van fekete hattyú, bármi megtörtént. Nyilván sokkal kisebb eséllyel van fekete hattyú lehetősége Oroszországban is, tehát nem lehet ezt kizárni. Én alapvetően azt látom, hogy itt az oroszok vannak jobb helyzetben 24-ben végig, és 25-ben is. Tehát nem hiszem, hogy az ukránoknak nagy lehetőségeik lennének a jövőben, tehát itt igazából előbb-utóbb ez be fog fagyni valahol, az a kérdés, hogy hol.
Nagyjából egyetértek, tehát hogy a 24, tehát hogy röviden össze akarjuk foglalni, hogy kb. Mi várható. marad a magas intenzitású háború. Jelenleg egyik fél sem áll készen a megegyezésre, mindkét fél úgy van vele, hogy a saját politikai céljai elérésére elsősorban a katonai eszközök megfelelőek. Tehát idén marad a magas intenzitású háború, ez egy. Kettő, az orosz stratégiai kezdeményezés az megmarad az év legnagyobb részében. Tehát ukrán oldalról ez az év, ez az adaptációról, a kitartásról, a védekezésre fog szólni. Talán az év utolsó negyedében egy picit átbillen, ezt még nem látjuk, de addig Ukrajna szempontjában nagyon-nagyon nehéz időszak jön. Ami most az amerikai segély, ahonnan kezdtük ugye a beszélgetést, ez én arra számítok, hogy lesz egy jelentős vonó hatása, tehát a nyugat támogatása az ki fog tartani Ukrajna mögött, sőt fokozatosan növekedni is fog. Ez nyilván, tehát ez nem azonnal jelentkezik, de ennek a közép- és hosszú távú hatásai fognak érvényesülni. Egyik oldalon sincs egyértelmű töréspont. Tehát nincs olyan, hogy ha ez bekövetkezik, akkor biztosan összeszakad akár az ukrán, akár az orosz hadsereg, hogy a fekete hattyú forgatókönyveknek az a jellemzőt nem lehet őket előrejelezni. Tehát ilyen töréspont nem látszik, és amit még érdemes hozzátenni, hogy az idő, én azt gondolom, hogy közép- és hosszú távon Oroszország ellen hat, de az orosz rendszer belföldön nagyon-nagyon adaptábilis. És így, hogy megvan Putyin újraválasztása, mindenki tudja, milyen körülmények között, így most a belpolitikai legitimáció erős, az orosz rendszer megléphet olyan húzásokat, amikkel ezt az erőfeszítést jelentősen nem tudja fokozni intenzitásban, de időben tovább el tudja húzni. Tehát ahogy Oroszország nem deklaráltan ugyan, de átáll hadigazdálkodásra, ebben azért el lehet még államosítani cégeket, el lehet venni nyugati vagyont. Jelentősen az outputot nem fogja ez növelni, de hogy tovább tudja Oroszország ezt az erőfeszítést fenntartani, ez meg lesz. És utolsó dolog, a nyugat és Oroszország elhidegülése az még tovább fog mélyülni, még tartósabb lesz. Tehát egyre több nyugati szankció, egyre erősebb orosz válaszlépések, az ott lévő nyugati eszetek fokozatos államosítása, tehát nagyon sok ilyen típusú dolog fog történni, ideértve azt is, és ami nézők, hallgatók kedvéért fontos, nem lesz orosz NATO háború. Tehát mindkét fél ezt ésszel, okosan elkerüli, tehát mindenféle csatornákon lehet hallani sok ostobaságot, nem, mindkét oldalt jéghideg profik dolgoznak, nem fog két szövetség egymásnak esni. Ami viszont lesz, ötös cikkei alatti, küszöb alatti orosz műveletek Európában. Célzott gyilkosságok, szabotázs akciók, egyre több ilyen kémkedési pontjáról lesz majd hír. Tehát ez is a viszony romlásának egy a nyilvánosság számára láthatóbb területe lesz. Sem Attila, sem én nem leszünk munkanélkülék még jó darabig sajnos.
Köszönöm, nyilván rengeteg dologról beszélgethetnénk még, de egy legutolsó kérdés egy közvetlenül a háborúhoz kapcsolódó, de nem Ukrajnáról és Oroszországról szóló téma. Ugye a Szovjetunió felbomlása és azt követő polgárháború óta Moldovába és Transznisztriába gyakorlatilag az a helyzet, hogy a Nyeszteren van egy hatalmas vízierőmű, amit ugye a transznisztriai vezetés irányít, és hát kis túlzással az elmúlt időszakban akkor kapcsolták le egész Moldáviába a villanyt, amikor akarták. Egészen mostanáig egy friss politikó cikk szerint a moldáv energiaügyi miniszter két nappal ezelőtt bejelentette, hogy sikerült kiépíteni azokat az alternatív elektromos vezetékeket és beszerzési forrásokat, amik lehetővé teszik, hogy már ne függjenek a Nyeszter menti áramtól, és a miniszter egyből sokat sejtetően hozzá is tette, hogy ezzel megnyílt az út Moldávia és Transznisztria békés újraegyesítésére. Ti mit gondoltok ezzel kapcsolatban? Itt mi várható?
Hát nem csak az áram van, hanem a gáz is, és az még az orosz gáz. Nyilván Románia az ezerrel próbálja kiépíteni csak hát valahogy így nem sikerült, eddig lassabb sokkal annál. Ugye ez 10 éves történet már, ugye áram, illetve gázvezetékek. Én azt gondolom, hogy itt azért nem csak erről, tehát békésen semmiképpen sem, mert orosz kézben van. Tehát a Nyeszter melléki vezetés, az fogalmazunk, hogy nem független Moszkvától. Tehát hogy békésen. Most az moldáv haderő, hát az nem túl a célos, fogalmazzunk így. Tehát ott egyetlen egy tényező lehet, hogy az ukránok rohanják le. Egyébként keletről még védhetetlenebb, mint nyugatról, mert nyugatról legalább van egy folyó. Többé-kevésbé az sem mindenhol, mert ugye Bender az a túloldalán van, tehát a nyugati oldalán a Nyeszternek. Hát ha ez hozzáér bárki, tehát én se gondolom, hogy lesz egy NATO-orosz háború, de a Nyeszter mellék és Moldova az egyik legneccesebb pont. Tehát ha eszünk van, ehhez nem nyúlunk. szerintem. Tehát egész egyszerűen mi a nyeresség, hogy 2000 vagy 1500 orosz katona, meg egy nagy égés Oroszországnak, ha az elesik, de katonailag mi? Tehát mit hoz az az ukránoknak? Szerintem semmit. Le tudják rohanni, tehát bármikor adnak 2-3 dandát, az bemennek, jó, szerintem egy hét alatt le lehet rendezni, hogyha Tiraspolt védik az utolsó katonáig, mert mondjuk egy vasbetonvárost azt lehet védeni egy ideig. De mi a siker? Tehát ugye most Moldávájában látjuk azt, hogy a gagauzok ellen is fölépnek. Mi az ígéret? Tehát ezeknek a kisebbségeknek egyébként ugye mindig azt mondjuk a nyugatos meg az orosz párt itt, tehát arról is van szó, hogy a gagauzok nem akarnak románok lenni. Meg a Nyeszter mellék ukránok és oroszok, hát azért 90-es évek elején volt egy komoly egyesülési folyamat, ugye a Virágok hídja folyamat a két ország között, ugye hát alapvetően azért láthatjuk, hogy a moldávok azok románok alapvetően, bár ott vannak kulturális különbségek, ugye meg 1812 óta az oroszok egy picit átalakították az országot, de tehát ez egy veszélyes pont. Én azt mondanám, hogy katonailag megléphető, nem Moldova, hanem Ukrajna részéről, de ha ezt meglépik, akkor elszabadulhat Oroszország. Tehát ugyanis ez egy olyan méretű arcvesztés lenne, Nyeszter mellék elvesztése, hogy szerintem az mindenképpen egy nagyon erőteljes reakciót váltana ki Moszkva, és ezért szerintem az ukránokat visszafogták eddig a nyugatiak, hogy ne. Hogy a Nyeszter melléket, nem tudom, hogy András erről szerintem jobban látott, hogy a nyugat hogy áll ehhez hozzá, de nagyon bölcsnek kell lenni itt is. Tehát ez az egy olyan Pandora szerencéje, Nyeszter mellék és Moldova, amihez jobb, ha nem nyugkálunk.
Próbálom röviden mondani, én címszavakban. Egyetértek, katonai eszkaláció nem lesz. Alapvetően azért, mert két dolog nincs hozzá, szándék meg eszköz. Tehát a moldáv vezetés nem akar katonailag eszkalálni, hogy Nyeszter melléki konfliktus megoldása moldáv oldalról hangsúlyozottan mindig is a békés megoldást preferálja. Ugye a nagy léptékű háború elején ukrán oldalról felmerült, hogy mi ezt szívesen segítünk megoldani, és akkor a kisinói vezetés nagyon hamar behúzta a féket, hogy nem, mi ezt békésen szeretnénk rendezni. Egyébként a transznisztria elitek ugyanígy vannak vele. Tehát a szakadárok sem akarnak eszkalálni, Moszkva sem akar eszkalálni, mert egy ilyen eszkaláció definíció szerint kudarcra van ítélve. Ugye ha a háború elején az orosz csapatok elérték volna Odesszát, végigmenve a Fekete-tenger partján, és rácsatlakoznak a transznisztriai szakadárokra, akkor ugye a moldáv államiság azonnal veszélybe került volna. Attila mondta, hogy a moldáv hadsereg nem túl acélos, azt mondja, hogy 5500 fő az aktív állomány, van 60-80 ezer tartalékos, de ezek Nyugat-Európában vendégmunkások. Tehát, hogy nagyon nehéz lenne egy nagy léptékű háború esetén mozgósítani, de mivel nem ért oda az orosz hadsereg Odesszába, és nem is fog, ezért Oroszország szempontjából sem reális opció a katonai eszkaláció. És a szakadár vezetés nagyon-nagyon utálja a gondolatot, mert a katonai eszkalációban a szakadár vezetés biztosan belepusztul. A szakadárok nagyon érdekes játékot játszanak, amikor kitört a nagyléptékű háború, Transznisztria is fogadott menekülteket. Moszkva ezt nagyon nem akarta, de a transznisztriai vezetés úgy döntött, hogy ezt ő helyben megcsinálja. Ugye van ez a jó kis kínai mondás, hogy az ég magas és a császár messze van. Transznisztriában ugyanez van, az ég magas és a Kreml messze van. A szakadár elitek a saját játékaikat játsszák, amit egyre inkább összehangolnak a kisinói vezetéssel. Tehát itt egy nagyon delikát helyzetben vannak, érdekesség, hogy Moszkva már ugye folyamatosan törekszik Moldova destabilizálására. De ez már nem katonai, hanem politikai destabilizáció. Ugye volt parlamenti választás, volt önkormányzati választás, az oroszok rengeteg készpénzzel próbálták ezt befolyásolni, egyik alkalommal sem sikerült. Idén ősszel elnökválasztás lesz, és ugye a gagauzokon keresztül próbálják destabilizálni ezt a moldáv elnökválasztást. Konkrétan egy orosz bank készpénzjuttatást fog adni a gagauzia idézőjeles állampolgárainak, ezzel próbálva orosz orientációt téríteni őket. Nem nagyon látszik az, hogy ez az Moldova államiságának egészét veszélyeztetné. Nem lesz Moldovának orosz barát elnök, nagyon-nagyon furcsa lenne. De még ha lesz is orosz barát elnök, valami csoda folytán, vagy fekete hattyú, vagy ilyesmi, akkor sincs katonai eszkalációs veszély, mert mondom, nincs mivel. Az újraegyesítés kapcsán én szkeptikusabb vagyok, olyan értem, hogy nem várok, hogy bármiféle román-moldáv újraegyesítés lenne, egyszerűen azért, mert a moldáv eliteknek ez nem érdeke. Az a világ legnagyobb bulija, ha az embernek saját országa van. Nem beszélve, ugye a szakadárok ugyanígy vannak ezzel egyébként a Transznisztriában. Tehát nem látom azt a moldáv elit csoportot, akinek érdeke lenne feladni a moldáv államiságot, arról nem beszélve, hogy a moldáv lakosság sem érdekelt az államiság feladásában. A 90-es évek elején amikor esik szét a Szovjetunió, nem volt egyértelmű, hogy pontosan milyen szinten fog megállni a bomlás. Akkor volt Moldovában egyébként egy szavazás arra, hogy közeledjünk a Romániához, a moldáv lakosság már akkor leszavazta. Azóta 2,5 generáció nőtt föl a független Moldova állampolgáraként. Tehát én nem látom, hogy moldáv oldalról lenne érdemi olyan politikai erő, aki az ország szuverenitásának feladását favorizálná egy Romániával egyesügyes kedvéért. Nem értek egyet az, hogy moldávok románok lennének. A nyelv nagyon hasonlít egymáshoz, egy dialektus. Tehát én inkább egy ilyen osztrák-német analógiával írnám le. Igen, majdnem azonos a nyelv, dialektus különbségek vannak, de alapvetően két külön nép. Tehát nem nagyon látom, hogy ez újraegyesítés jönne. Moldova, és a moldáv államiság azért a Szovjetunió felbomlása óta létezik, több mint 30 éve. Ennyi idő alatt azért már megszokott szilárdulni egy államiság. 93-94 az egy képlékenyebb időszak volt. Ezen szerintem túl vagyunk. Én nem várok eszkalációt.
Igen, hát ugye Kisinau és Tiraspol között 20 percenként járnak a marsrutkák, meg ugye a Serif Tiraspol meg a moldáv bajnokságban játszik, és rendszeresen meg szokta nyerni. Igen, köszönöm szépen az elmúlt egy órában Demko Attilával, a Matthias Corvinus Kollégium biztonságpolitikai műhelyének vezetőjével, illetve Rácz Andrással, a Corvinus Egyetem oktatójával beszéltük át, amennyire az időnk engedte a orosz-ukrán háború lehetséges irányait, mostani helyzetét. Kicsi regionális kitekintéssel nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, ez volt a Szabad Európa podcastja. Köszönöm szépen a hallgatóknak, nézőknek is, viszonthallásra, viszontlátásra.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.